A Magyar Nemzetiben kigazgatója Hamecz István az Inforádió arénájának vendége. Az elemzők azzal is kalkulálnak, hogy milyen típusú elnöke lesz 2007 márciusa után a Magyar Nemzeti Banknak, galamtípusú vagy héjatípusú. Meg lehet különböztetni az elnök jelöltek vagy a monetáris tanács tagok között ezt a két típust?
Az elnök jelöltek között nem tudom, nem tudom, kik az elnök jelöltek.
Mondjuk én mondok neveket. Nem jelöltek, még csak a sajtóban.
Ja. De a monetáris tanácsok között egyértelmű meg lehet. A tagoknak a szavazási szokásai azok nyilvánosak, tehát a múltbeli jegyzőkönyvek, hogy melyik alkalommal ki hogyan szavazott, az világ. Ez alapján mindenki megítélheti azt, hogy azt szokták mondani azok a galambok, akik adott szituációban nagyobb valószínűséggel szavaznak az enyhébb monetáris kondíciók, tehát általában a kamatemelés ellen, vagy hogyha másik oldalon vannak, nagyobb valószínűséggel egy kamat csökkenési ciklusban nagyobb valószínűséggel szavaznak a kamat csökkentésre, mint a kamat tartására, és a héjjel egy adott szituációban nagyobb valószínűséggel szavaznak kamat emelésre, vagy egy csökkenő ciklusban a kamat tartására.
Ez mit tud ez a monetáris eszköztár erejébe vetett hittől?
Ezek egyéni preferenciáktól és hitektől alapvetően függnek, és attól, hogy mit gondol, hogy a gazdaság milyen, hogyan működik egyáltalán, mik a fontos kérdések, hogy mennyire fontos a várakozások szerepe. Ugye, amit érdekes megfigyelni, főleg az olyan tanácsoknál, ahol külsősök és belsősök egyaránt szoktak lenni. A nemzetközileg más ilyen monetáris tanácsok is vannak, ilyen a lengyeleknél, Angliában ilyen például, de más országokban is. Az egy tipikus megfigyelés az, hogy általában a belsős tagok azok sokkal konzervatívabbak, tehát héjábbak, és a külsősök szoktak általában a galambokra lenni. Ez nálunk is így van.
Több elnökjelölt név is fut a sajtóban. Azt mondják, hogy a legesélyesebb Surányi György, de másokat is mondanak, még Megyesi Péter is bejelentkezett állítólag. Hogy egy bankon belül van-e valami tipp?
Nincsen tipp.
Semmi. Nem is beszélgetnek róla? Nem, nyilván önöket is érdekli.
Hát érdekel bennünket, de hát erről nincs mit beszélgetni, mert azt nem gondoljuk, nem tudjuk, hogy mi a folyamat, ami ehhez vezet, meg nincs is jelentősége. Ugye sajnos a világ kegyetlen, és az ember a főnökeit nem tudja megválogatni, tehát ez fordítva van, tehát ennek nincsen jelentőség azon, hogy mi szempontunkból, hogy ki lesz, hogy egy bank elnöke. Ebbe befolyásunk sincsen, információnk sincsen, tehát nyilván, ahogy minden más szervezetben megy a beszélgetés, de nem informál, tehát nekünk erről nincsen semmiféle információnk.
Lehet beszélni arról, hogy milyen típusú elnök volna kívánatos? Galamtípusú vagy héjatípusú?
Hát én azt gondolom, hogy, hogy az elnök személye, ugye ez egy nagyon furcsa műfaj a monetáris tanács, nagyon nagy létszámú testület, ahol az elnöknek egy szavazata van, tehát ugye kifele, miközben az elnök az egy ilyen meghatározó tagja a monetáris tanácsnak és az MNB-nek, egy ilyen emblematikus alakja, valójában a tényleges döntéshozatai folyamatban sokkal kisebb a súlya.
De ő kommunikál, az ő szabán figyeli mindenki.
Ezért azt gondolom, hogy a piacok általában jobban szeretik a héja elnököket, mint a galambokat, hogy egy ilyen helyzetben én azt gondolom, hogy a kormányzat szempontjából egy héja típusú elnök az szerencsésebb.
A héja típusú elnök az határozottabb, az inkább
konzervatívabb? Uh-huh. Így van. Azt gondolom, hogy szerencsésebb, mert azt a befektetők azok arra általában jobban reagálnak, mint egy galamb típusúra. És mondom, hogyha ez egy személyi döntés lenne, akkor fölmerülhetne persze, egy kormányzat mondhatná azt, hogy ő nem szeretne egy nagyon szigorú konzervatív jegybank elnököt, mert az neki később mindenféle problémát okozhatna, de ebben az esetben ez nem szükségszerű, az elnök nem határozza meg a monetáris tanácsnak a működését, se itt, se más jegybankban, ahol ilyen nagy típusú, nagy testület működik.
A politikának akkor értelemszerűen másik fajta elnök kell, mint ami a piacnak kell. Egy puhább vele napibb kapcsolatot ápoló elnök? Nem
szerintem ez
ilyen?
Szerintem biztos ez fölmerül, de az előbb mondtam, hogy ahogy lehet látni azt, hogy akik bekerülnek ebbe a körbe, talán a befektetőkkel azok érzékelik azt, hogy igazából a monetáris tanács mozgástere az sokkal kisebb, mint amit a legtöbb ember vagy a legtöbb politikus is gondolhat. Tehát én azt gondolom, hogy a politikusok, akik igazából felismerik az önérdekeiket, akkor értik azt, hogy ez az elnök megválasztása az valószínűleg a külföldi befektetőkkel való kapcsolattartásnak egyik legfontosabb eszköze, és ebben a dimenzióban valószínűleg az fontosabb, hogy ha van lehetősége olyan emberek közül választani, amiben megbízik, akkor valószínűleg számára az racionálisabb, hogy egy konzervatívabb elnököt válasszon, mert ez egy jobb üzenet a piacok számára, és ezzel jobban járhat.
Egy kormány az jó esetben egységes, legalábbis kifelé. A befektetők egységesek, ugyanazt akarják?
A befektetők azok igen, azt gondolom egységesek. A befektetőknek egyetlen unalmas kívánságuk van, a stabilitás. hogy legyenek a dolgok kiszámíthatóak, legyen egy stabilitás, és ezért sok pénzt megadnak.
Most stabilitást érzékelnek? Lesz stabilitás?
Most azt érzékelik, hogy egy olyan állapotból, ahol egy stabilitás egyáltalán, egy olyan állapot felé mozgunk, ahol nagyobb stabilitás van, ez a folyamat, ez hosszú folyamat lesz, és még nem vagyunk a végén, de azt gondolom, hogy ez a típusú elmozdulást érzékeljük.
Az például stabilitás, hogy egy nagy vállalat villámgyorsan napok alatt el tudja intézni, hogy az Audira gondolok, hogy neki és rajta közvetve persze másoknak is kedvező törvénykezés szülesen, ez inkább az instabilitást mutatja, nem?
De ez a makró szinten érdemes ez a stabilitás. Nyilván minden vállalat abban érdekelt, hogy a saját ügyeit kilobbizza. A stabilitás ebben az esetben a gazdaságpolitika összességének a stabilitásáról szól, hogy vannak ilyen nagy ciklusok, ahol néha meglökik a gazdaságot, és a szágó talán pedig visszafogják, és a mélybe zuhan. Hogy vannak ezek az ilyen stop-go ciklusoknak hívják ezt a dolgot, ez a fajta stabilitás. Hogy az adórendszernek a alapjegyei, nem az összes adó általában alapjegyei, azok kiszámíthatóak.
De milyen... még most akarnak adóreformot csinálni.
Ez még ráférne erre a gazdaságra. Azt gondolom, hogy ez egy bölcs dolog lenne adóreformot csinálni, hiszen
de évek óta akarnak adóreformot csinálni.
Hát nem csinálok semmit.
Kétségtelen, de ez egy kiszámítható rendszer, amikor mondják, hogy évek óta adóreformot akarunk csinálni, és senki nem kezdi el.
Én azt gondolom, hogy ennek a rendszernek, hogyha az elvei világosok, akkor ez a kiszámíthatóságot javítja. Ugye a múltban az adóreform, vagy az adó reformat mindig azt jelentette, hogy valakinek kedvezményt akartak adni, és csökkenteni a az adóbevételeket. Szerintem ez önmagában a problémák egy forrása volt, ez a fiskális elszállásnak egyik eleme volt. A kormány világosra tette, hogy az adóreformot nem azért akarja csinálni, hogy az adóbevételeket csökkentse, ezt szeretné szinten tartani, hanem az adó struktúráját szeretné igazságosabb, hatékonyabbá tenni, és azt gondolom, hogy erre az adórendszerre eddig nagyon is ráfér, mert ez nagyon-nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy hatékonytalan és igazságtalan adórendszer, ami nálunk van.
Azt a befektetők megfogalmazzák, hogy ők milyen típusú adókból szeretnének többet a rendszerbe, és milyen típusúból szeretnének hát kevesebbet?
Egyszerű válasz, hogy a más adóiból többet szeretnének, a sajátjaiból kevesebbet, ezért nem őket kell, meg kell őket hallgatni, de nem őket kell megkérdezni, azt gondolom, hogy
óriási a súlyuk.
Bizonyos típusú dolgokban azért lehet látni az ötleti tapasztalatok alapján, hogy bizonyos típusú adókat felesleges kivetni, mert úgy is el lehet kerülni, bizonyos típusú adók kifejezetten károsak, mondjuk a gazdaság hosszú távú növekedési potenciára nézve általában ezek a foglalkoztatást terhelő adók. Más típusú adók viszont jól beszedhetők és kevésbé torzítóak, és ezekre érdemes koncentrálni. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy az világosan lehet látni, hogy melyek azok a nagy irányok, ahogy egy adórendszerben mozogni kell. Ugye, hogyha megnézi az elmúlt 16 évben az összes nemzetközi szervezet összes ajánlását a magyar adórendszerről, akkor mindegyik azt mondta, hogy a kivételeket csökkentsék, bármilyen adóról is volt szó, a kivételeket csökkentsék, az alapokat szélesítsék, a rátákat csökkentsék, ehelyett nem nagyon ez történt. Azt gondolom, hogy ez a józan paraszti észnek a bevitele az adórendszerbe is az szükséges. Ugye ez azért nem így van, mert adórendszer is az egy ilyen fejlődő szervezet, tehát egy csomó, mindig valakinek sikerül valami kis picike kedvezményt belobbizni, amitől persze nem borul az egész rendszer, csak a 16 év alatt, vagy 20 év alatt, ahogy az adórendszer most itt már fejlődik, az egész a végén egy teljesen átláthatatlan, hatékonytalan és igazságtalan kagyfasszá vált. Itt az idő, hogy ezt valami normális elvek, vagy világos elvek alapján újra legyen gombolva. Azt gondolom, hogy ha ezt jelenti az adóreform, akkor erre szükség van a következő évben, és ez nem a stabilitás ellen, hanem a stabilitás mellett szólna.
Jó, de az eddig kiszivárgott, megmondott vállalások szerint erről szól az adóreform, mert én még mindig azt mondom, hogy az adóreformnak fontos célja az adócsökkentés, mert ez népszerű.
Nem, én azt mondom, hogy ez a konvergencia programban expressis verbis benne volt az, hogy adóreformnak nem lehet célja az állam adóbevételének a csökkentése. Nem ezért a célból van, hanem a versenyképesség és egyéb, mondom, igazságossági és jóléti hatások miatt van. Tehát nem az adóbevételek akarják csökkenteni, hanem az adóbevételeknek a szerkezetét szeretnék megváltoztatni. Tehát nyilván nem tudunk róla sokat, hogy csak nagyon-nagyon tág elvekről hallottunk eddig, én sem tudok többet, mint ön a hírek, de ez világosan.
A politikát hallom nap mint nap, hogy adóemeléstől soha senki nem szeret beszélni, még akkor sem, hogyha a törvények már erről szólnak. Az mindig egy hívó szó az adócsökkentés.
Hát nyilván ugye most az történt, hogy ebben a fiskális kihozatási folyamatban, amiben most éppen benne vagyunk, számos kényszerű adóemelésre került sor. Ez nyilván a politikusok is tudják, hogy hosszú távon nem fenntartható. Mert bizonyos olyan adóknak is olyan adók mellettek, amelyek ha hosszú távon így maradnának, akkor azok károsak lennének. Az adóbevételekre is károsak lennének, meg a gazdaságra is károsak lennének. Ugye most gyorsan kellett lépni, tehát azt gondolom, hogy helyzet van, érdemes nem holnap, hanem egy kis több időt számva, a következő néhány évben viszonylag szélesebb társadalmi konszenzusra építve kigondolni azt, hogy az adóbevétele az államnak forrásból és milyen megosztásban jöjjenek a következő évben, és azt gondolom, hogy erről érdemes lenne egy
döntés. Az is érdekes lesz, amikor majd a társadalmat kérdezik arról, hogy hogyan akar adózni. Ezek után, amikor az csökkentési ígéretek voltak, aztán adóemelés lett, szépítő lesz.
Hát az mindegy, akkor is meg kell csinálni. Nyilvánvalóan a társadalommal persze első körben azt kell megetetni, hogy lehet persze adót kerülni, meg nem szeretne adókat, senki nem szereti a fejlett országokban sem, vagy a Skandináviában se szeret adót fizetni. Az világos, hogy ezt hívják adótudatosságnak, mert beszedett adókból származnak a költségvetés kiadásai. Tehát lehet azt mondani, hogy nem kell adót beszedni, és ne szedjünk be adókat, de akkor azt is kell velem mondani, hogy akkor ne legyenek állami kiadások sem, és akkor kell tenni mellé egy prioritási listát, aki átmond, mondjon B-t is, hogy mely kiadásoktól szeretne megszabadulni.
Jó, itt vagyunk az átlátható állam témakörénél, ez egy másik órás beszélgetés témája. Hamecz István, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Magyar Nemzeti Bank igazgatója volt a Daréna vendége.